Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és magasztaljuk így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 226. számú dicséretünket. Annak énekeljük el mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Dicsőítünk Isten szerető mennyei édesatyánk az első virág vasárnapért. Áldjuk szent nevedet Jézusért, a világ megváltójáért, aki bevonult a halálba. Bevonult a halálba, hogy életet szerezzen, bocsánatot és örök üdvösséget mindenkinek. Köszönjük a hit ajándékát, hogy ezt az örömhírt nem csak olvashatjuk, láthatjuk, de hihetjük is személyesen. Kérünk, Istenünk, bocsánatot és kegyelmet az emberiségnek, benne Európának és magyar népünknek is, e súlyos megpróbáltatásban, járványban. Könyörülj a betegeken, adj bölcsességet a tudósoknak, erőt, türelmet mindenkinek, aki segíti a betegek gyógyulását a maga szolgálati területén. és áld meg bezártságunkat. Lehessen jó alkalom hozzád fordulni, imádkozni, előtte csendben lenni, megalázkodni, és hálát adni megőrzött életünkért. Segíts észrevenni egymást újra, és segíts vágyakozni szent hajlékodba a te templomodba. Tedd fontossá számunkra a csöndet, a Bibliánkat, és most ezt az órát. Jézusért, a virág vasárnapi Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Istennek igéjét két helyről olvasom, a János evangéliumából. Először felolvasom a virágvasárnapi történetet, a János evangéliuma 12. részében, majd azt fogom felolvasni, ami rögtön ezután történt. Másnap a nagy sokaság, mely az ünnepre jött, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálma ágakat vőn és kiméne elébe és kiált, Hozsánna, áldott, aki ő az Úrnak nevében, az Izraelnek a ma királya. Találván pedig Jézus egy szamarat felült arra, mint megvan írva, ne félj, Sionnak leánya, íme a te királyod jő szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékeztek vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ő vele ezeket mivelték. A másik igehely a János evangélium a második részéből van. Olvasom a 13. verstől. Mert közel volt a zsidók húsvétja, felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ülnek. És kötélből ostort csinálván kiűzé minnyájukat a templomból. Az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté. És a galambárusoknak ezt mondta, hordjátok el ezeket innen. Ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Kedves testvérek, keresztény emberek számára tudott, de jó újra végig gondolni, hogy virág vasárnappal kezdődik a nagy hét. És ebben a nagy hétben van az emberiség történetének, történelmének három legfontosabb napja. Nincs az emberiség történelmének fontosabb három napja ennél. Ez nagypéntektől húsvétig tart. Jézus nagypénteken kiitta a világ bűneinek keserű poharát. Ahogy énekeljük, magára vette szennyes ruhánkat. Keresztelő János, amikor megkeresztelte az Úr Jézust, látta jönni, akkor azt mondta, ímé az Isten báránya, aki magára veszi a világ bűneit. Magára veszi a világ bűneit. Igen, testvérek, ez egy örömhír, mert ez azt jelenti, hogy a világ bűneibe, amiket magára vett Jézus, ott volt a miénk is. A mi bűneink is ott voltak a világ bűneibe. Ott volt a tiéd is, meg az enyém is. Úgy lett Jézus a bűneinktől szabadítónká, hogy megváltónká lett. Húsvét reggelére pedig harmadnapon Isten szeretetéből és hatalmából szent égi pecsét került a passióra. Hiszen felhangzott a legnagyobb örömhír az angyalok által, a Jézus halott testét keresők felé nincsen itt, mert feltámadott. Ne keressétek a holtak közt az élőt, az élő Jézust. Nos, virágvasárnap e felé a három legfontosabb nap felé indult el Jézus. Pontosan tudta, hogy mi vár rá. Pontosan tudta. Tudta, hogy mi fog történni. Többször beszélt előre a tanítványainak erről a három napról. Elmondta, hogy a főpapok kezébe adatik, az írástudók kezébe adatik. Meggyalázzák, megverik, végül keresztre feszítve megölik, de harmadnap feltámad. Nos, ahogy Jézus megy virágvasárnap Jeruzsálem felé, és egyúttal e három nagy nap felé, a három legfontosabb nap felé, egyre növekvő tömeg veszi körül, és a hangulat egyértelműen forradalmi hangulat. Nem egyszerű vallásos szimpátia zajlik itt Jézus körül. Ez egy komoly forradalmi hangulat. Egyszerűen azért, mert a zsidóság évszázadok óta várta a messiást, aki majd megszabadítja őket. És Jézus Krisztusban meglátták, hogy ő lehet az, jön, akire oly régóta vártak, évszázadok óta vártak, és elhozza végre a szabadságot számukra. Ezért kiáltják azt, hogy Hozsánna, áldotta ki jön az Úrnak nevében, Hozsánna. Ez a szó, hogy Hozsánna, azt jelenti, hogy magyarra fordítva, hogy szabadíts meg. Jézus Krisztusban azt látják meg, akit Isten egyszer megígért, és úgy gondolják most az, ő az, éppen most vonul be, hogy megszabadítson bennünket. A római hatalomtól. Milyen különös, hogy akit ünnepelnek ilyen forradalmi hangulatban, idézve a bibliai igét, nem ünnepel velük. Alig szól egész idő alatt Jézus, csupán néhány rövid szót. Nem beszél, de a tettei, azok beszélnek. Nem lovon ülve vonul be Jeruzsálembe, mint egy nagy hadvezér, vagy mint egy eljövendő király, aki most fogja elfoglalni a királyi trónt, hanem egy szamárcsikom. És amikor elérkeznek oda, hogy rálátnak már Jeruzsálemre, az egész néppel, az egész hozsannázó, boldog, felajzott, örvendező tömeggel, és azok énekelnek, imádkoznak, akkor Jézus az evangélium szerint sírni kezd. Milyen félelmetes. És mond egy proféciát Jeruzsálemről, nagyon súlyos proféciát, ami néhány évtized múlva, Titus ideje alatt, 70-ben be is következik. Jeruzsálem elpusztítása. Jézus megy mennyei programja szerint, megy a halálba, nem Jeruzsálembe megy, sokkal többről van szó. Jézus a halálba indul, és bár nagyon sokféle kísértés próbálja elterelni ettől, hogy megváltsa a világot, semmiképpen ne tegye meg. Jézus eltéríthetetlen. Nem tudja eltéríteni a sátán, az emberi félreértések, az emberi butaság és gonoszság. Semmi nem tudja Jézust meghátráltatni. Megy be engedelmesen Jeruzsálembe, hogy odaadja önmagát a világ bűneiért, fizetésképpen váltságul. És itt jön a történetben a nagy fordulat. Jézus belépve Jeruzsálembe, váratlanul irányt vesz. Mert nem a világi hatalom jelképe a királyi trón felé indul, hanem a templom felé. Képzeljétek, hogy megdöbbent a nép. Hát amit ők vártak, Hozsánna, jön a szabadító, gyere, szabadíts meg. És akkor nem a királyi trónus felé indul, hanem a templom felé. Nem a politika felé indul Jézus, mikor belép Jeruzsálembe, hanem a hit élet helye a templom felé. Bár pár nap múlva a perében Pilátus kérdésére, aki azt kérdezte tőle, király vagy te csak ugyan? Ezt felelte Jézus, te mondod, hogy király vagyok, de értelmezte is Jézus az ő király voltát, amikor ezt mondta, az én országom, és így az én királyságom nem ebből a világból való. Király vagy te csak ugyan? Kérdezi Pilátus. Te mondod, mondja Jézus. De az én országom és az én királyságom nem e világból való. Aztán azt is mondta az Úr Jézus, hogy ő nem azért jött, mint embernek fia, hogy néki szolgáljanak. A királyok azért jönnek. És azt várják el az emberektől, hogy néki szolgáljanak. Hanem ő azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Jézus nem uralkodó, hanem szolgáló király. Egészen más, mint amit vártak tőle. Egészen más. Jeruzsálemnek ez a király így nem kellett. De vajon kell-e nekünk ez a Jézus? Kell-e nekünk az erőszak nélkül uralkodó király? Kell-e nekünk? Mert Jézus ilyen, és bármilyennek gondolod, látod vagy szeretnéd, nem lesz másmilyen. Merjük-e vállalni ebben az erőszakos világban az erőszak nélküli életet? Jézusért. Odaszegődünk-e nyomába így is? Készek vagyunk-e tanítványai lenni így is? Mert testvérek, a nagy győzelmek szeretetben fogannak, és erőszak nélkül valósulnak meg. Tanítson bennünket Jézus virágvasárnapi bevonulása és templomba menetele erre a nagy igazságra. A nagy győzelmek szeretetben fogannak, és erőszak nélkül valósulnak meg. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy szállj le a lóról. Nem keresztény ember alá való a ló. Szállj le a lóról. Isten gyermekei, a hívő emberek alá nem való a ló. Ne feledd, eredményes és másokra igazán hatással csak így lehetsz. Szeretetből, erőszak nélkül. Jézus első útja Jeruzsálembe a templomba vezetett. Bement, körülnézett, és elszomorító látvány fogadta. Mert az Isten tisztelet sok mindennel keveredett, aminek ott a templom rendeltetése szerint nem lett volna helye. A kirakodóvásárnak és a bankfióknak. Ráadásul, testvérek, Izrael népe életének központja az Isten tisztelete volt. Maga az Isten tisztelet. Izrael népe életének ez volt a központja. Izrael népe életének ez volt a küldetése, hogy tisztelje az Istent a népek előtt, azt az egy örök és igaz Istent. Ennyi volt a feladata. A templom így a missziója helye volt, és egyúttal az alkalma. Úgy képzeljétek ezt el, hogy a jeruzsálemi templom, amelyet Isten parancsára kellett megépíteni, úgy, ahogy ő elrendelte, több funkciós volt. Volt egy része, amelyet előcsarnok vagy pogányok udvarának hívtak. Miután a pogányok nem mehettek be a templomba, ezért Isten gondolt rá, hogy készítsenek a templomba egy előteret, egy előcsarnokot. Ezt nevezték a pogányok udvarának. Ők oda bemehettek, a templomba nem, mert tisztátalanok voltak. Éppen azért döntött így az Isten, hogy abba az előcsarnokba, a pogányok udvarába mindenki, aki keresi a zsidók istenét, akiről hallott, és eljön Jeruzsálembe, hogy imádkozzon, hogy elmélkedjen, hogy csendbe legyen, bemehessen ide, ebbe az előcsarnokba, a pogányok udvarába. Mert a lelke valahogy hozta, vonzotta, vitte Isten felé. Ide húzódtak be az árusok, ebbe az előcsarnokba, a pogányok udvarába. Ide húzódtak be a pénzváltók. Holott ezeknek a templomon kívül lett volna a helyük. Nem a pogányok számára készült előcsarnokban. Mentségül mondhatnánk most ezekre a kúfárokra, árusokra, áldozati állatokat eladókra. A pénzt azért kellett váltani, mert a pogányok pénzét nem lehetett, mert tisztátalan volt bevinni a templomba. Zsidó pénzre kellett átváltani azt. Mondhatnánk, hogy azzal, hogy beljebb húzódtak a templomból, külső részéről, a templom előcsarnokába. Jót tettek. Jó szándékúak voltak. Mondjam másként? Vallásos buzgóságból tették. Ne kelljen kimenni a templomon kívül állatot venni. Ne kelljen kint pénzt váltani. Bent a templomba biztosítsunk helyet. Közelebb hozták mindazt, ami szükséges volt az áldozatokhoz. Vallásos buzgolkodás. De ez a misszió rovására ment. Félelmetes ám ez. Van úgy, hogy a vallásos buzgolkodás a misszió rovására megy. És amikor nyilvánvalóan a misszió rovására történik a vallásos buzgolkodás, akkor Jézus ezt látva, idézem megint szó szerint a Bibliát, bemenve a templomba, Jézus ezt látva, kötélből ostort csinált, és kiűzte őket a templomból. Az ökröket, a juhokat, a pénzváltók asztalait felborogatta, pénzüket kiöntötte, a galambárusokat elzavarta, ezt mondva, hordjátok el ezeket innen, és ne tegyétek az én atyám házát kalmárok házává, mert imádságháza. Mert a misszió helye. Ugye szinte rá se lehet ismerni Jézusra. Kötélből ostort csinált, és kiűzte a kufárokat a templomból. Drága testvérek, mi a 21. századi Európában élve, az a keresztény nemzedék vagyunk, akik kezdjük újra látni, hogy van olyan Isten, aki kötélből ostort csinál, és azzal lesújt népekre és egyesekre. Mi az a nemzedék vagyunk, akik ezt láthatjuk. Néha csak halljuk a korbács hangját. Ha van fülünk a hallásra, akkor halljuk. Máskor látjuk, amikor lesújt. Ha van szemünk a látásra. Ha egy ember emberre emel korbácsot, az megalázás. Az az emberi méltóság megtaposása. A templom tisztítás bibliai története szerint azonban, ha Isten emel ostort az embernek, emberre annak más értelme és célja van, mert Isten kezébe az ostor. A tisztítás eszköze. Nem az emberi méltóság megalázása. A tisztítás eszköze. És nézzétek csak, ez az ostor nem akárhol csap le, hanem a templomban. Isten házában, annak előcsarnokában, a pogányok udvarában, a misszió helyén, a világ misszió helyén. Ott, ahol be kellene tölteni a küldetésüket a hitetlen népek felé. És nem teszik. Abba az udvarba történik mindez. Testvérek, Jézus nem a politika, nem a királyi palota felé fordul beérkezve Jeruzsálembe, hanem a templomba megy, mert a tisztogatás során mindig első a templom. Nem a közélet az első, amit meg kell tisztítani. Nem a hétköznap emberei, nem a beteg korszellem, hanem a templom megtisztítása az első. Drága testvérek, bűnbánattal szégyenkezve kell ma megállnunk Isten előtt az Európa szerte üres templomaink miatt. Nem a koronavírus űzte ki az embereket a templomból. Jézus megtisztítja azokat. Ítélet ez, és azt mondja a Szentírás, az ítélet mindig Isten házán kezdődik. Mindig. Igen, ha az Isten háza nem áll Isten szolgálatában egészen, csak az Isten embermentő szolgálatába, akkor szükséges a megtisztítása. Jeruzsálemben virágvasárnap ezt tette Jézus. De Nyugat-Európa lakói döntő többségükbe önként elhagyták a templomot. Mert azt hiszik magukról, hogy tudnak ők élni Isten nélkül is, templom nélkül is, imádság és Isten tisztelet nélkül is, szentségek nélkül is. Olyan jó, hogy fel van jegyezve Jézusról, hogy nem tudott és nem akart templom nélkül élni. Nem tudott és nem akart Isten tisztelet nélkül élni. Jézusról föl van jegyezve, hogy szokása szerint bement a templomba, részt vett az Isten tiszteleten. Fontos volt neki ott lenni a templomba. Fontos volt neki Isten tiszteleten lenni. De az én atyám háza, imádság háza, az atyámé, ti pedig latrok barlangjává tettétek. Nem az történik benne, amiért Isten adta. A misszió, a hitetlenek megnyerése, odaszeretése Istenhez. Jézus a templomot magáénak vallja, ezért megtisztítja. Igen, a jeruzsálemi templomból kellett volna indulni az egész pogány missziónak. Tudjátok, miért tette félre Isten Izraelt? A templomba történtek miatt. Istennek az volt a terve, hogy Izraellel és a jeruzsálemi templommal az egész világot magához szereti majd az Isten. Drága hely lehet a templom, ha abban Isten tisztelete folyik. Észre se vették, akik forradalmi lelkülettel kísérték Jézust, hogy Jézus megáll Jeruzsálem előtt, és sír rajta. Aztán megtisztítja a templomot. Azért, hogy ott legyen minden Isten szolgálatába. Meg akarja tisztítani az ige hirdetők száját. Nagy baj van velünk ige hirdetőkkel. Olyan sok mindent hallok én most, ahogy papok szólalnak meg, végzik ugyanazt, amit most én is, hogy üres templomokba ige hirdetéseket mondanak, néha félve hallom. Meg akarja tisztítani az ige hirdetők száját, amely az igét hirdeti, a csatornát, amelyen átcsörgedezik az élő víz, és azt akarja az Isten, hogy ahol eliszaposodott ez a csatorna, Jézus hadd tisztítsa meg, hogy hadd áradjon az élő víz. A templom tisztítás kegyelmi jel. Jézus szeretetének a jele. Éppen arról szól, hogy nem elvetni akar bennünket, hanem magához szeretni akar. Így mondja az ige, megostoroz mindent, akit fiává fogad. Akit szeret az Úr, megdorgálja azt. Ezért kezdi a templomon. Az Európa szerte kiürült és lerombolt keresztény templomok indítsanak bennünket bűnbánatra. A koronavírus ostora is indítson minket, Isten egyébként templomos népét is, akik még hallgatják az igét, bűnbánatra. Suhog felettünk is Jézus ostora. Indítson megtisztulásra, hogy Isten szolgálatába álljon egészen a templomunk is, a templom elől járói is, az ige hirdetői is, az idejárók is, a szánk is, a szívünk is, az életünk is. Félelmetes a kép. Nyugat-Európa népei gőgösen, buta öntelten, a kis-ázsiai egyik gyülekezet, a laodíciai gyülekezet nyomán ezt vallották, meggazdagodtam, én már is gazdag vagyok. Semmire sincs szükségem. Meggazdagodtam, és gazdag vagyok. És immáron semmire nincs szükségem. És azt üzeni Isten angyala, mezítelen vagy, és szegény, és jaj neked. Drága testvérek, súlyos szó, de ki kell mondani, Isten elvesz tőlük mindent. Mindent. És csak azt az egyet hagyja meg nekik, ami az egyházat egyházzá teszi. Minden mást el fog venni az Isten. És az az egy, az ige. Az ige. Csak az igétől egyház az egyház. Ezt meghagyja nekik, ha kell nekik. Különben mindent elvesz tőlük. Még szorosabban fogalmazzak, csak a kenyeret és a vizet hagyja meg nekik, hogy újra a templom megerei legyenek. A keresztség vizét és az úrvacsora kenyerét, minden mást elvesz. És akinek ez kevés lesz, vagy nem kell, az elmegy. Isten ostora eszköz abban, hogy megtisztuljon az egyház, megtisztuljanak a templomok, és mi magunk is. Bizony van miből mindannyiunknak megtisztulni. Jézus jön virágvasárnap a templomba, hogy eredeti rendeltetésébe, Isten rendjébe visszaállítsa azt, de ehhez előbb meg kell tisztítania. Drága testvérek, Jézus nem engedi, hogy bármi, még a templomba is az ige elé, vagy fölé, vagy mellé kerüljön. Egyszerűen azért, mert kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Milyen Istent lehet Isten fölé helyezni? Vagy mellé, méltóképpen? Pál így mondja, ez tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítsen. Drága testvérek, a templomba járó Jézus szól és cselekszik a templomban. Szavának és tettének egyetlen zsinór mértéke van. A Biblia. A fölolvasott igében is ezt mondja. Meg van írva, mielőtt ostort fon, és suhogtatja, kimondja, mert meg van írva. Jézus az igéhez méri az adódó és a meglévő helyzetet. Azt mondja, az én atyám háza imádságháza. Ti pedig latrok barlangjává tettétek. Meg van írva, hogy ez az imádságháza. Hát Európának éppen ez nem kell. Az ige. Jaj, ha Isten népének sem kell. Nyilván tartunk vagy 1500-2000 embert. És de sokan vannak, akiknek nem kell az ige, nem kell a templom, nem kell az Isten tisztelet. Nem kell Isten szava. Jézus kötélből ostort csinált, és kiűzte őket a templomból. De nem olvassuk azt, hogy bárkire is ráütött volna. Tudjátok miért? Mert a pénzváltók és az árusok, amikor meglátták Jézus kezébe a suhogó ostort, kitértek, elmentek, eltűntek Jézus elől. Akkor tegyük fel a kérdést. És akkor ezzel örökre, végérvényesen megtisztult a jeruzsálemi templom? Gondoljátok, hogy Jézus nem tudta volna, hogy már másnap, vagy még aznap visszajönnek a kiűzött kereskedők és pénzváltók ugyanoda? És minden megy tovább. Dehogy nem tudta. Tudta. Nem tudta volna Jézus azt, hogy amikor meggyógyított egy leprás beteget, holnap nem jött volna a következő leprás. Dehogy nem tudta. Nem tudta volna Jézus, amikor a viharos tengert lecsendesítette, hogy egy óra múlva jöhet a következő vihar, és jönni is fog. Dehogy nem tudta. Nem tudta, hogy a föltámasztott Lázár újra meg fog halni, dehogy nem tudta. Gondoljátok, nem tudja, hogy a tegnap megbocsátott bűnöm megtisztított szívem nem fog ma újra vádolni, mert megint tisztításra szorul, mert megint beszennyezi ugyanaz, dehogy nem. Jézus tudta, hogy a templom tisztítása nem fogja egyszer s mindenkorra megtisztítani a jeruzsálemi templomot. Akkor miért csinálta? Ha tudta, hogy holnap is lesz vihar, miért csendesítette le? Ha tudta, hogy holnap is lesz leprásbeteg, miért gyógyította meg? Ha tudta, hogy aki meghalt és ő feltámasztotta, újra meghal. Nos, kedves testvérek, a János evangéliumában rögtön itt az evangélium elejétől kezdve végigvonul ez a szó, hogy jel. Itt éppen előtte a kánai menyegző, mint jel. Aztán a fejezet végén, hogy jelek és csodák kísérik Jézust. A templom tisztítás egy jel. És a jel mindig egy nagyobb dologra utal. Jelzi, hogy valami nagyobb dologról beszél. Az a jel. A templom megtisztítása egy jel. És jelez valami nagyon nagy dolgot. Ezért tisztította meg, hogy jelezze egy mindenekre kiterjedő nagy tisztítás eljövetelét. Ez az ideiglenes, átmeneti tisztítás. Jézus tudja, hogy mi szükséges egy ilyen teljes tisztításhoz. Jézus tudja, hogy az egyházon meg a tőle elfordult nemzedékeken csak az ő vérében való megtisztulás segít. Tudja Jézus, hogy csak az ő vérében lehet megtisztulni, még az utolsó ítélet előtt. Olyan drámai a kép. Ott lehet megtisztulni egészen, ahol Jézus már nem készít ostort, hanem maga fordítja oda a hátát az ostornak. És üthetik. Jézus nagyon jól tudta, hogy ha ő megkorbácsolja is a pénzváltókat, ezzel még nem tisztul meg a templom. De most hagyja, hogy őt korbácsolják ebben a világban. És így szerez tisztulást. De még ez is kevés. Jézus nem csak megkorbácsolni engedi magát, mert ennél több kell a teljes tisztuláshoz. Azt is hagyja, hogy megöljék. Drága testvérek, ez számunkra megváltó, megtisztító örömhír. Ahol van a Krisztus keresztje, ott van a teljes megtisztulás. És ez a kereszt állni fog minden ember számára, aki éhezi és szomjú hozza a tiszta szívet. Befejezem azzal, hogy Krisztus az Isten templomába feldöntött minden asztalt. Megtisztított templomának közepére egyetlen egy asztalt állított. Az úrvacsora kegyelmi asztalát. A templomnak ez az egy asztala arra emlékeztet, hogy Krisztus egyszer s mindenkorra tisztulást szerzett. Arra emlékeztet. Totális ember, templom és egyház tisztulást vére és bocsánata által, tudva, hogy Isten országába nem megy be semmi tisztátalan. Imádkozzunk. Legalább, Urunk, segíts abban, hogy a te néped, a templomos néped, a keresztény néped, a vallásos néped, a hívő néped tudja megérteni, hogy számunkra egy út van ebben a nagy nyomorúságban, az előtted való megalázkodás, a bűnbánat, a szégyen, annak átélése, hogy mennyit vétettünk ellened, a te szent ügyed ellen, missziói kötelezettségünk ellen, ahogy vétettek Jeruzsálemben, amikor a misszió helyét Kalmárság házává tették. Kérünk, ha visszaengedsz bennünket újra, hadd lehessen egészen ez a templom is, és minden templom annak a szolgálatában, aki akarta, hogy legyen templom, a te mennyei atyádé. Segíts nekünk, Jézus, ebben. Áld meg a templomokban felhangzó igéket. Áld meg az ige hirdetőit. Áld meg az ige hallgatóit. Hadd lehessünk élő csatornává mások számára. Hogy az életnek vize a te beszéded ne csak bennünket tisztítson meg, hanem átfoljon rajtunk, és eljusson másokhoz is. Tisztogass hát bajjal olykor bennünket. Te tudod, mit teszel, te tudod, mit engedsz, te tudod, hogy mit akarsz. Szeretnénk alázattal meghajtani magunkat előtted, megköszönve, hogy még élünk, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy elkészíted a veled való újrakezdések csodálatos pillanatait. Áldott legyél érette. Hálásak vagyunk ezért a templomért. Köszönjük az itt felhangzó igéket. Köszönjük, hogy hallhatói lehettünk. Hadd lehessünk megtartói is, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, most felolvasom a hirdetéseket, kérlek türelemmel hallgassátok, kivételesen a szokásosnál is hosszabb. Hirdetem, hogy holnaptól, azaz április 6-a hétfőtől csütörtökig esténként, 6 órától nagyheti előkészítő sorozatot tartunk. Online közvetítjük ezeket az alkalmakat éppen úgy, mint a nagypénteki, majd a húsvét vasárnapi és hétfői istentiszteleteket is, délelőtt 10 órától. Kérjük, tessenek értesíteni közelieket és távoliakat egyaránt ünnepi alkalmainkról. Hirdetem továbbá. Többször tárgyaltuk lelkészek és főgondnok az úrvacsora kérdését. Mint tudjátok, a vonatkozó állami előírások szerint a templomban nem tudunk közösen élni a szent jegyekkel. Mivel egységes álláspont nem született református egyházunkban, de ahogy látom, egyáltalán az egyházban, kialakítottuk sajátunkat. Miszerint online úrvacsorát nem tartunk, testvéreinket nem bíztatjuk a sákramentum lelkipásztor nélküli otthoni kiszolgáltatására. Ez persze némi magyarázatra, indokra szorul. Sokféle szempont és érv közül számunkra a legdöntőbb a Szentírás tanítása az úrvacsoráról. Másodlagos, bár fontos, egyházi törvényünk, hitvallási irataink és református dogmatikánk. Mit mondhatunk ezek alapján? Abból induljunk ki, hogy mi az úrvacsora. Az úrvacsora a bűnbánat helye és alkalma, az erre méltón előkészült, vétkeit bánó és megvalló ember számára. Sákramentum az a szentség. Istennek való tudatos odaszánása egy szívnek a bűnbánat és a feloldozás által. Egyben emlékvacsora, amikor arra emlékezünk, aki az életét adta a bűnösökért, így mondja ezt Pál apostol, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre, idézve Jézust. Az úrvacsora szent, de nem üdvadó cselekmény. Jézus nem azt mondta, hogy aki veszi az ő testét és issza az ő vérét, az üdvösségre jut. Sok gyülekezetben azt gondolják, talán nálunk is néhányan a hívek közül, hogy a szent jegyekkel való élésnek önmagában, ex opere operato, vagyis a cselekmény cselekszik önmagába, üdvszerző hatása lenne, vagy eredménye van, adott esetben mindenféle szívbéli töredelem és bűnvaló imádság nélkül is, de ez nem így van. Ravasz László püspök írja a kis dogmatikájában. A sákramentum hatása nem a jegy erején alapszik, mert a jegynek nincs semmi üdvözítő hatása. Az úrvacsorában nem működik semmilyen automatizmus, azaz, hogy aki magához veszi a szent jegyeket, önmagában ettől örök életet nyerne. Ilyet soha nem mondott Jézus. Az úrvacsora a Jézusban való üdvözítő hitet nem kiváltja, hanem a hirdetett igét megerősíti. Egyház, gyülekezeti élet ott van és lesz, ahol élő ige hirdettetik, ahol a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus áll a középpontban. A második kérdés az, hogy kire bízta Jézus az úrvacsora kiszolgáltatását? Az Úr a szent jegyeket az apostoloknak, első papjainak adta. Őket jogosította fel a kenyér és bor további kiszolgáltatására. Ők pedig később olyan, a gyülekezetek élére kijelölt emberekre bízták, akiket a Szentlélek kiválasztott és hitelesített, és akiket a tanítványok többségükben kézrátétellel megáldottak, akik így felhatalmazást nyertek erre. Ez azt jelenti, hogy Isten a szentségek kiszolgáltatását kezdetek fölfogva a papságra bízta. Jelenlegi hatályos egyházi törvényünk előírása szerint a felszentelt lelkésznek kötelessége, most idézem az egyházi törvényt, az Isten tiszteleti alkalmakra felkészüljön, azokat az egyház rendtartása szerint pontosan megtartsa, gondoskodjon a sákramentumok hitvallásaink szerinti helyes kiszolgáltatásáról. Hitvallásos irataimból is egyértelmű ez. Amennyiben a lelkészhez és gyülekezethez kötötte nem kiszolgáltatható az Úri Szent Vacsora, mi a helyes eljárás? Mi az eddigiekből következően arra jutottunk, hogy Isten igéjén túl hitvallási irataink, törvényeink figyelembevételével akkor járunk lelkiismeretünk szerint is helyesen, ha nem osztjuk ki a szent jegyeket egészen addig, ameddig erre a templomban lelkipásztori szolgálattal nem lesz módunk. Tudjuk, hogy ezzel együtt megtiltani nem tudjuk a szent jegyekkel való otthoni élést, de arra kell, hogy kérjük testvéreinket, hogy véletlenül se tegyék hiába valóvá magukba ezt a szentséget. Megemlítjük Pál apostol figyelmeztetését, aki ezt mondja, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Mit ajánlhatunk testvéreinknek? Azt, hogy amint tarthatunk nyilvános Isten tiszteletet, legyen az bármikor, megterítjük az Úrnak szent asztalát, hogy bűnbánattal és hálaadással élhessünk. Mindezekről előzetesen, részletesen írt a gyülekezet lelkipásztora a presbitereknek. Kérjük a testvérek belátását és megértését is. Örömmel jelentem tovább, hogy elkészült negyedéves gyülekezeti újságunk, a Hírmondó husvéti száma is. Ezt honlapunkon keresztül tölthetjük majd le. Ebben beszámolókat olvashatunk a mögöttünk hagyott időszak eseményeiről és az előttünk álló időszak terveiről is. Említést kell tennünk anyagi helyzetünkről is. Nyilvánosan látogatható istentiszteletek időszakos szüneteltetése okán a persejpénzek, a hivatalunkba befizetett egyházfenntartói járulókjuk és egyéb adományok megszűntek, így egyházközségi pénztárunk kiürült. Kérjük, hogy akik tehetik, legyenek kedvesek átutalni ezeket az összegeket. Hálásan köszönjük azoknak, akik ezt a gyakorlatot már folytatják. A kialakult járványügyi helyzete tekintettel idén nem küldünk ki borítékban husvéti körlevelet sem, ezt Hírmondó című újságunkban és a honlapunkon olvashatjuk. Nem szeretnénk senkit postai ügyintézéssel terhelni, ezért azt kérjük, hogy a hálaáldozatra szánt összeget is utaljuk, vagy egy borítékba dobjuk be az egyházközség postaládájába névvel, címmel, megjegyzéssel, husvéti hálaáldozat. Köszönjük a megértést és a segítséget. Hirdetem továbbá, hogy kérjük, hogy aki gyülekezetünk életét, munkáit, szolgálatait fontosnak tartja, legyen kedves támogassa adója 1%-ával kapunyitás közhasznú alapítványunkat. Alapítványunk adatait megtaláljuk a Hírmondóban és a honlapunkon a pkre.hu-n is. Ezt a támogatást is hálásan köszönjük. Örömmel jelentjük, hogy a husvét ünnepeket követően tervezünk hétközi online igei alkalmakat is közvetíteni, keddenként bibliaórát, péntekenként ifjúsági alkalmakat tartani. Ezekről már egyeztetünk, ezeket szervezzük, a későbbiekben értesítéssel leszünk a döntésekről. Kedves testvérek, a záró énekünk a 466. dicséret lesz, annak mind a négy versét énekeljük el. Ünnepi Isten tiszteletünk végére érkeztünk, Takaró Tamás hirdette Isten igéjét. Áldás békesség. Záró énekünk a 466. mind a négy versét énekeljük el.